Köszöntöm az aréna hallgatóit, a mikrofonnál Lavai Richárd, vendégünk ma este Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Hallgatóink a beszélgetést felvételről hallják. Ugye a legfrissebb hír ugye az adótörvények változása, és azt mondta az adótörvények elfogadása után, hogy az elmúlt időszak leggyakorlatiasabb adótörvényének. Az adótörvénye ez, amit most a törvényhozás elfogadott. Miért? Mit jelent az, hogy a leggyakorlatiasabb adótörvény?
2014-re nem javasoltunk nagy forradalmi átalakulást, vagy változást az adótörvényekben. Én azt gondolom, hogy egy adótörvénynek az egy érték, hogyha stabil és kiszámítható tud lenni. Ezért csak olyan módosításokat kezdeményeztünk az idén, amelyek célzott csoportok helyzetét teszik kismértékben jobbá, valamint a vállalkozói szektornak azokat a felvetéseit fogadtuk be, amelyeket már a korábbi években is elég gyakran megfogalmaztak. Tehát én azt gondolom, hogy ez abból a szempontból valóban egy gyakorlatias adótörvény lett, hogy sokkal inkább használhatóbb, felhasználó barátabb lett, mint az idei. Nyilván persze tökéletes nincs, ezen is lehet majd még tökéletesíteni, de a fő célja ennek az adótörvénynek a stabilitás volt, és ezen belül az, hogyha egy csoportot kiválasztottuk, hogy a vállalkozók adminisztrációs terhei csökkenjenek, valamint a kiskeresetűeknek a adóterhelése csökkenjen.
A vállalkozások esetében meg lehet azt már most mondani, hogy mekkora ez a csökkenés? Akár nagyságrendben, arányokban, akár forintban?
Hát ez nyilván a vállalkozástól függ, mert hogy melyik vállalkozás mennyire nyereséges, vagy mennyire működik profitábilisan, azt nehéz megmondani előre. De ami biztos, hogy kedvező lesz a vállalkozások számára, azok a módosítások, amelyek főleg a beruházásoknak az elszámolhatóságát tették kedvezőbbé, vagy például a bürokrácia mértékét csökkentették. Hadd emeljek ki ezek közül egyet-kettőt, hogyha megengedi. Lehetővé tesszük azt, hogy a beruházó kis- és középvállalkozók terhei csökkenjenek. Korábban 40% volt az a társasági adó kedvezmény, amit el lehetett számolni. Most ezt 60%-ra növeltük, tehát egy nagyobb mértéket lehet majd leírni az adóból. A könnyebb adózási gyakorlat kialakítása érdekében ugye van két kis adónk, a KIVA és a KATA becenévre hallgatnak ezek. A KATA-nál például lehetővé tesszük azt, hogy 2014-től, aki a KATA hatájára van bejegyezve, beregisztrálva, annak nyilvántartást sem kell vezetnie, hanem elég lesz a nyugtáinak, a számláinak a megőrzése. Ugye korábban azért kellett ilyen nyilvántartást vezetni, mert azon a dátum rajta volt, hogy mikor érkezett be egy számla. Hát butaság volt, mert egy számlán eleve rajta kell, hogy legyen a kibocsátásnak az időpontja, tehát ebből a szempontból ez az adminisztrációs teher sem fogja nyomni a vállalkozókat. Tehát ilyen apró módosítások vannak, ezek szerintem összességében segíteni fogják a vállalkozásoknak a működését.
Ugye visszavisszatérő kérdés, és hogyha így lett volna most, akkor erről tudnánk, de ugye a vállalkozások rendszeresen azt mondják, hogy a munkahelyteremtés szempontjából fontos lenne az élő munkaterheinek, főleg a járulékterheknek a csökkentése. De most nem tudjuk a hírekből, hogy ez megtörtént volna. Ön szerint van erre esélye közeljövőben?
Hát olyannyira van, hogy az idén január 1-től elindítottuk a munkahelyvédelmi akciótervet, amely pont a járulékcsökkentésen keresztül segíti a munkaadókat. 5 nagy csoportot választottunk ki, ugye 25 év alatti fiatalok, pályakezdők foglalkoztatásának a támogatását, az 55 év fölötti korcsoportnak a támogatására lehet ilyen járulékkedvezményt igénybe venni. Aztán vannak a kismamák, akik gyermeknevelésből térnek vissza a munkavilágába. Vannak a tartósan munkanélküliek, akiknek a foglalkoztatása szintén szerintem egy nagyon fontos cél kell, hogy legyen, minél többen tudjanak visszajönni a munkaerőpiacra. És végül nem utolsó sorban azok a szakképzetlenek is kaphatnak ilyen járulék kedvezményt, akiknek a munkaadója ezt bejelenti és foglalkoztatja őket pluszba. Tehát én azt gondolom, hogy amikor a nyáron elértük a 740 ezer fő után igénybe vett járulékkedvezmény csúcsot, akkor valóban jól döntöttünk. Nem azt mondtuk, hogy a járulékszintet általában kell csökkenteni, hanem azt mondtuk, hogy van 5 ilyen csoport, amelyiknek a kedvezményeket érdemes célzottan megadni, és a vállalkozók, mondom, 740 ezer fő után ezt igénybe is vették.
Ugye azt mondta, hogy a 2014-es adótörvények a vállalkozások mellett a családoknak is több jövedelmet, vagy több pénzt fognak hagyni. Milyen formákban?
Adócsökkentés a legfontosabb eleme a családi kedvezmények kiterjesztésének. A családi adókedvezmény már működik, tehát az elmúlt években ez már benne volt az adórendszerben. Igen ám, de vannak olyan kiskeresetű családok, ahol a szülő nem tudta igénybe venni azt az adókedvezményt, amit a gyermekek után igénybe lehet. Itt a következő döntés született, a parlament ezt jóvá is hagyta, hogy azoknál az adózóknál, ahol az adó mértéke nem éri el azt a szintet, hogy ebből igénybe lehessen venni a kedvezményt, azoknál a járulékból is igénybe lehet majd ezt a kedvezményt venni, tehát az egészségbiztosítás és a nyugdíjbiztosítási járulékból is le lehet írni a kedvezménynek a mértékét. Ez azt jelenti, hogy 260 ezer olyan családot tudunk a adórendszer módosításával elérni, akik korábban nem tudták teljes egészében kihasználni az adókedvezményüket. Szerintem ez egy nagyon pozitív lépés lesz. Összességében ezzel 2014-ben, ha nem lenne családi adókedvezmény az SZIA rendszerben, akkor körülbelül 230 milliárd forinttal fizetnének többet a családok adóban, így 230 milliárd forintnyi összeg fog megmaradni a gyermeknevelés támogatására.
Ugye ugyancsak a családokat érintheti, de talán negatívan, és ezt majd mindjárt megtudjuk öntől, hogy így van-e az életbiztosítások adójáról. Nagyon keveset lehet egyelőre tudni. Lehet, ismertek már a részletek? Egészen pontosan például miután kell az életbiztosításokkal összefüggésben majd adót fizetni?
Hát ugye ez egy szintén előkészítés alatt lévő intézkedés volt. Az adótörvények megkezdése előtt én magam látogattam el a biztosítási szakmának a legnagyobb konferenciájára, és ott megpróbáltuk számba venni azokat a pontokat, amelyek segítenek a szakmának. Hát nyilván itt a legfontosabb kifogás az volt, hogy lehetőség szerint az embereknél azért legyen arra pénz, vagy megtakarítás, hogy életbiztosításokat tudjanak igénybe venni. Én azt gondolom, hogy ez a mostani módosítás csomag azért lehetővé teszi azt, hogy több pénz maradjon az embereknél, és ebből a több pénzből ne csak a hiteleiket tudják törleszteni, hanem megtakarításra is jusson, és ha már van megtakarítás, akkor nyilvánvaló, hogy van arra lehetőség, hogy ebből életbiztosítási kedvezményeket lehessen igénybe venni. Egy pontot hadd emeljek ki ebből, a szakma felvetése volt az, hogy egy picit próbáljuk tágítani a kedvezményeknek a mértékét. Most egy olyan kompromisszumot tudtunk kötni, hiszen azért csak egy mellékes szálként mondom, hogy 3% alatti hiányt szeretnénk majd jövőre is, az követő években. Szóval egy olyan kompromisszumot tudtunk kötni, hogy aki nyugdíjbiztosítási pénztár vagy egészségbiztosítási pénztárban együttesen vesz igénybe, vagy helyezel megtakarítás és vesz igénybe kedvezményt, annál a kedvezmény mértékét, adókedvezmény mértékét meg tudtuk növelni. Tehát szerintem ez egy jelentős lépés lesz, főleg az egészségbiztosítási pénztárak támogatása érdekében. A nyugdíjrendszer, vagy bocsánat, az életbiztosítási rendszerben nagyon nagy változásra nem tervezünk, ott is szeretnénk, ha majd lenne még egy-két apró módosítás a későbbiekben.
Ha már itt a 3%-os hiányt említette, ugye legutóbb, amikor itt járt nálunk, akkor beszéltünk általában a 2014-es költségvetésnek a fő számairól és a helyzetéről. Ugye akkor kérdeztem öntől, hogy milyen árfolyammal számoltak. Ezt azért egy picit idézzük vissza. Változott-e ez? Vagy változatlan ugyanaz az árfolyammal számolnak?
Nem, 295 forintos euró árfolyammal számolunk továbbra is. Ez egy olyan pont egyébként, ami szerintem átláthatóbbá teszi a költségvetést is. Korábban ugye nem voltak ilyen adatok. Ezt 2011 óta tüntetjük fel a költségvetésben, hogy a költségvetés milyen árfolyammal számol. Én azt hiszem, hogy ez egy reális árfolyam lehet jövőre. Most van egy erőteljesebb vagy egy erősebb forintunk, de hát látjuk, hogy elég ebben a 290-300 közötti sávban elég volatilis a forint, eléggé hullámzik az árfolyama. Bízunk benne azért, hogy az átlagos árfolyam szint ezek körül fog majd jövőre alakulni.
Egyébként ön szerint mi lehet az oka ennek a hullámzásnak, annak ellenére, hogy az elmúlt hetekben azért viszonylag jó adatok érkeztek a magyar makrogazdaságot illetően? Amelyekről már kicsit később beszélünk, de mit gondol ez árfolyam? Miért rugaszkodott el olyan ettől?
Apró hatások is befolyásolhatják az árfolyamot, sőt olyan hatások, amelyek rajtunk kívül állnak. Tehát nagyon sok esetben azt látjuk, hogy a lengyel zlotyival mozog együtt a forint nagyon erősen, időnként a cseh koronával is. Tehát ezek a hatások, ezek mindig attól függnek, hogy a feltörekvő piacokat a nagy külföldi befektetők vagy befektetési alapok hogyan ítélik meg. Hogyha kicsit pesszimistább hírek jönnek egy-két országból, akkor az furcsa módon mindegyik országra hat. Tehát mi azt tapasztaltuk, hogy például amikor a lengyel költségvetés helyzetéről néhány negatív hír napvilágot látott, az érdekes módon a cseh koronára is és a magyar forintra is kedvezőtlenül hatott, a mi árfolyamunk is gyengült, holott hát azt gondoljuk, hogy azért nincs közös költségvetésünk, tehát personálunió volt valaha Lengyelországgal, de közös költségvetés azért mostanában nem.
Egyébként a 2011-et illetően a forintra, illetve a költségvetésre nézve, ön szerint mik a legjelentősebb kockázatok, amivel mindenképpen számolniuk kell?
Hát az egyik kockázat, ha már ezeket kell számba venni, nyilván, hogy a világgazdaság teljesítménye hogyan alakul. Ezen belül is az egyik legnehezebb kérdés talán annak a megítélése, hogy ez a monetáris élénkítés, ez a mennyiségi élénkítés, ami főleg a Fed, de mondjuk a japán jegybank vagy a kínai jegybanknál is az utóbbi hónapokban tapasztalható volt. Ez tartós marad-e vagy sem? Tehát ha valóban jövő tavasszal elkezdődik a Fednek az a likviditás szűkítő lépés sorozata, amin ilyen keresztül ezt a mostani 85 milliárdos havi pénzpumpát csökkenteni fogják, akkor nyilván ez hatni fog a hozamokra. Mi most arra számítunk, hogy itt csak egy lassabb szűkítés lesz, tehát a piacok nem fognak erre nagyon hevesen és nagyon drámai módon reagálni majd, de ez egy kockázat, ezzel a magyar gazdaságnak is számolni kell. A másik ilyen kockázat az lehet, hogy az Európai Unió gazdasága az végre el tud-e mozdulni a holtpontról, a 0% körüli növekedésről, és ez tudja majd húzni a többi gazdaságot. Most ebből a szempontból persze mi kétlelkűek vagyunk, mert mi csak Németországot figyeljük. Ha Németország jól teljesít, akkor szerintünk nem lesz itt sem gond. Az exportpiacaink tartósan stabilak maradnak, de hát ez is egy bizonytalansági tényező, mert Németországban elhúzódnak mondjuk a koalíciós megbeszélések. Nem lehet biztosan tudni, hogy az SPD, amennyiben a szociáldemokraták, amennyiben kormánytagok lesznek, akkor ez hogyan hat a német gazdaságpolitikára. Ezt egy bizonytalansági faktornak tekintem. Házon belül, hogyha kicsit a magunk portálja előtt söprögetünk, akkor azt tudom mondani, hogy alapvetően a hiánycél tartása az, ami a legfontosabb számunkra. 2,9-es hiánnyal tervezünk 14-re. Ezt tartani szeretnénk, nem szeretnénk ettől elmozdulni, és most egyelőre úgy látom, hogy ezek az adómódosítások, amelyekről az előbb beszéltünk, ezek még abban a tűrés határban vannak, hogy ezek beleférnek ebbe a költségvetésbe. Nincs arra ok egyelőre, hogy bármilyen aggasztó folyamatot lássunk. A fogyasztás a kérdés még számomra, hogy vajon ezekből a megtakarításokból, hiszen az adótörvény módosítása pénzt fog hagyni a háztartásoknál, ezekből lesz-e fogyasztás? Én azt remélem, hogy igen. Az Európai Bizottság két héttel ezelőtti anyagában már azt szerepelt, hogy a növekedés egyik fő tényezőjének fogják ők is tartani ezt 14-ben. Meglátjuk, reménykedjük, hogy így lesz.
Ezeket a kockázatokat egyébként ő milyen súlyúnak látja? Ezt nyilván nagyon nehéz megítélni, vagy kifejezni még inkább, hogy hogyan lehet ezt megítélni, hogy milyen súlyúnak látja. De ezt azért kérdezem, mert Orbán Viktor miniszterelnök több nyilatkozatában is beszélt arról a közelmúltban, hogy lát egyfajta bizonytalanságot például a forint árfolyamát illetően itt a következő mondjuk néhány hónapra, mondjuk a következő fél évre tekintve. Elképzelhető, hogy ezeknek a súlyáról beszélt?
Én ezt valószínűleg tartom. Ugye vehetnénk még tovább ezeket a kérdéseket, mi fog történni a jegybank hitelbővítő programjával. Ugye azt látjuk, hogy ennek a igénybevételi üteme az lassul, tehát valószínű nincs annyi új beruházási igény, vagy új finanszírozási hiteligény a magyar gazdaságban, mint amekkora ez a program, de hát azért a 750 milliárd forintos első részét csak igénybe vették, a második szakasznak is, vagy a második most megnyitott, össze megnyitott szakasznak is azért egy jelentős forrását már lehívták. Én bízom abban, hogy azért a magyar gazdaságban a kilátások azok javulnak, és ha a kilátások javulnak, akkor olyan üzleti tervek fognak készülni, amelyekhez beruházásokat rendelnek majd hozzá a vállalkozások. Ha meg pedig beruházás lesz, akkor az meg hitelre lesz szükség. Tehát összességében mi azzal számolunk, hogy a 2%-os növekedés, ami azért egy rendkívül jó növekedési szám lehet 2014-ben is, azért az a konjunktúraindexeket javítani fogja, és hogyha a konjunktúraindexek javulnak, akkor a magyar gazdaság általános befektetési klímája is javulni fog.
Elsősorban egyébként ön mire számít, miből lesz növekedés Magyarországon 2014-ben? Tehát a 2% elsősorban miből fog összejönni? Milyen szektorból, milyen ágazatból, milyen nagyságrendi?
Ugye itt két része van a bruttó hazai termék mögöttes folyamatoknak, ugye a termelés és a felhasználási tényezők. Én azt látom, hogy termelési oldalról az ipar, főleg a járműipar lehet az, ami tovább húzza a magyar mezőgazdaságot. Arra is számítunk, hogy a mezőgazdaságnak jövőre is egy jó esztendeje lesz. 2012 ugye katasztrofális volt, 13-ban ahhoz képest, tehát a 12-es évhez képest könnyű volt jobbat teljesíteni. A 14-es év már nem ennyire egyértelmű. Abban bízunk, hogy azért a 13-as mezőgazdasági termelési szint, produktum az be fog következni. A felhasználási oldalról az export lehet továbbra is az egyik húzó ereje a magyar gazdaságnak. a német gazdaság lendületesen megy előre, a német gazdaságban növekedést várnak 13-ban és 14-ben is, tehát itt az export oldalról a növekedés kap egy további ösztönzést, és a másik új elem szerintem a fogyasztás lehet. A magyar háztartásoknál maradó jövedelemből azért lesz arra mód és lehetőség, hogy a háztartási fogyasztások meglendüljenek, és akkor ez a két elem is hozzá tud járulni majd a növekedéshez.
Ugye eddig azért a belső fogyasztás, a háztartásoknak maradó jövedelemre alapozott belső fogyasztás, vagy az ennek elvárt növekedés elmaradt attól, hogyha a számokat nézzük, amit a kormány várt ettől, ezektől az intézkedésektől. Mitől fog ezen szerint megindulni mondjuk 2014-ben?
Hát egyrészt jönnek kifelé az emberek a korábban felvett hiteleikből, tehát aki tudott, az előtörlesztett, aki nem tudott, az a törlesztése mellett azért kezd megtakarítani is, a megtakarítási számok ezt mutatják. Tehát abban lehet bízni, hogy az a fajta eladósodás, ami 2004-2008 között jellemezte az országot, az szépen kifut a rendszerbe, és akkor több embernek jut majd arra pénz, hogy fogyasztáshoz is hozzájöjjön. Ugye ez azért fontos, mert az a kis és középvállalkozói szektor, amelyik a munkahelyeknek a kétharmadát adja az országban, az elsősorban a belső lakossági, vagy a hazai piacból él. Tehát a fodrász, a lakatos, a cipész, a különböző egyéb szolgáltatást eladó internetes szakember, és így tovább. Tehát ezek csak akkor tudnak előre menni és fejleszteni, hogyha egyébként a lakosság elkezd fogyasztani. Na most ebben bízunk, hogy a kimaradó jövedelemnek egy része erre fog menni, és akkor például az építőipart majd nem csak az állami beruházások húzhatják, hanem nem csak mondjuk 9 hónap alatt 4000 lakás épül az országban, hanem több is, és ez húzni fogja, a magánberuházások húzni fogják a gazdaságot is.
Apropó lakásépítés, hogyha jól látom a hírekben, akkor arról beszélt, hogy egyebek mellett a növekedési hitelprogramot ki kellene, vagy ki lehetne terjeszteni az új lakásépítésekre, és milyen konstrukcióban, illetve nem tartja attól, hogy az ingatlanpiacon ez zavarokat okozhat?
Hát miért okozna zavart? Hát először is nem arról van szó, hogy devizahitelt akarunk az emberekre kényszeríteni megint, hanem ebben az esetben egy olcsó forinthitelről lenne szó, amely alapvetően csak az új lakások építésére, vagy új lakás vásárlására lehetne felhasználni. Tehát volt már ilyen a magyar gazdaságban, éppen az első Orbán kormány időszakában volt egy ilyen program. Én örülnék egy ilyen lehetőségnek, mert ez a gazdasági növekedésünknek tudna egy újabb lendületet adni 2014-ben, hogyha ezek a folyamatok szép lassan elindulnának. Ugye ezek azért nem egy-két napos történetek, ez fél év, egy év kell, hogy ez a gazdaságban valósan megjelenjen, mert először csak valakiben megérődik a gondolat, hogy egy új lakás építésébe kezd, aztán utána ez számba veszi az erőforrásait, utána veszi számba, hogy ez milyen hitelek vannak. Tehát amíg eljutunk a kulcs fordulásához az árba, addig azért nagyon sok hónap szokott eltelni.
Bocsáss meg, hogyha jól értem, akkor ezt nem az ingatlan fejlesztőknek kellene kapni ebből a jegybanki növekedési hitelprogram forrásból, hanem a családoknak.
A háztartásoknak, pontosan a családoknak. Én a magánberuházások alacsony szintje miatt aggódom, mert ez még nem mozdult meg ezen a piacon. Ha örülünk annak, hogy a vállalkozások egy picit talán már optimistábbak és egy picit jobban fognak beruházni jövőre, akkor szerintem ez föl kéne zárkóztatni a háztartásokat is. Hát volt már itt ebbe az országban olyan esztendő, amikor közel 40 ezer lakás épült, sőt volt olyan, amikor több is, 40 ezer lakás per év. Hát most ehhez képest mondom, 9 hónap alatt volt 4 ezer lakás ebben az esztendőben, tehát ez nagyon-nagyon alacsony ez a szám. De még akár a felújításokat is meg lehetne pendíteni. Most az a helyzet, ez egy magán felvetés volt, erre eddig érdemi válasz nem érkezett azért a jegybanktól, hogy bekívánják venni ebbe a programba a magánerős lakásépítkezéseket is. Tehát úgy veszem, hogy akkor nyilván ezt nem kívánja most támogatni a jegybank. Nem baj, örülünk annak is, hogyha a kis és középvállalkozók kapnak majd a mostani jegybanki hitelprogramból olcsó forrást.
Visszatérve a KKV-kre, Csaba László közgazdász egyetemi tanár itt az Arénában beszélt arról, hogy forrás ugyan lenne, tehát hogy úgy látja, hogy nem a forrás hiány, tehát a hitelforrásoknak a hiánya az, ami fékezi most a beruházási kedvet, hanem inkább mondjuk a KKV-knak a jövőbe vetett bizalma, az optimizmusa az, ami ennek leginkább a gátja. Ez ön szerint mitől fog megfordulni, vagy mitől fordulhat meg? Tehát, hogy hallom, ugye nyilván ők számolnak azzal, hogy ez 2014-ben már megfordul.
Ez attól fordulhat meg először, és azt látja a vállalkozó, hogy a kapacitásai kezdenek teljes fordulatszámon futni. Tehát, hogyha azt tapasztalja valaki, hogy a lakossági fogyasztás azért változik, és volna arra mód meg lehetőség, hogy nagyobb kapacitással is nagyobb, szélesebb igényeket ki lehessen elégíteni, akkor ez a helyzet meg fog változni. A lakossági bizakodás, a lakossági konjunktúraindex ebből a szempontból fontos, és ez egy jó jel, hogy ezek egyre inkább pozitívak lettek. De ha kis- és középvállalkozó vagyok, és lakossági szolgáltatásokat végzek, akkor három dolgot tudok mondani jövőre, ami miatt a lakosság, a háztartások kedvezőbb helyzetbe kerülnek. Egy, rezsicsökkentés. Ugye a rezsicsökkentés mégiscsak ott fog hagyni pénzt a háztartásoknál, ez a pénz valamilyen irányba hasznosul, vagy megtakarítás, vagy pedig valamilyen fogyasztási célra fogják ezt felhasználni. Kettő, a 2014-es költségvetésben már egész évre számolunk a pedagógus béremelésnek a hatásával. Idén, szeptemberben hoztuk meg a döntést, ez jövőre januártól decemberig fog hatni, sőt, 2014. szeptemberében még egy újabb béremelési ütem is lesz a tanárok esetében, tehát ez is egy második olyan szempont, ami azt mutathatja, hogy a fogyasztások növekedni fognak jövőre. A harmadik ilyen dolog, előbb beszéltünk róla, a családi adókedvezménynek a bevezetése, ennek a kiterjesztése. Tehát a családi adókedvezmény is azt a célt szolgálja, hogy a gyermeket nevelőknél több pénz maradjon, és a háztartások ezt a pénzt szabadon költhessék el. Tehát három olyan apró elem, amelyet így összeadva, azért már arról beszéltek, hogy egy-egy átlag magyar háztartásban éves szinten azért 100-es nagyságú megtakarítás fog keletkezni. Bocsánat, nem megtakarítás, mert ugye a jövedelem nagyság növekedés, hanem önmagában megtakarítás, de 100-es nagyságú pozíciójavulás fog bekövetkezni.
Van arra vonatkozóan számításuk, hogy összességében mondjuk 2014-ben mennyivel több pénz lehet a belső fogyasztásra felhasználható pénz a magyar gazdaságban, akár a családoknál, akár nyilván a KKV-knál is, amik szintén ugyannyiban beruháztatok. Tehát mennyi pénz lehet majd a piacon?
Hát ez jó kérdés. Nekünk vannak számításaink arra vonatkozóan, hogy különböző gyermeket nevelő családoknál az intézkedések, az adókedvezmény az mennyit fog adhatni. Mondok önnek példát, egy két gyermeket nevelő bruttó 90 ezer forintos összjövedelmel, tehát viszonylag kis minimálbér környéki jövedelmel rendelkező család esetében a változások azt jelentik, hogy havonta 5600 forinttal lesz több a család jövedelme. Hogyha följebb lépek, mondjuk egy 200 ezer forintos bruttó jövedelemnél nézem ezt meg három gyerek esetében, havi 34 ezer forinttal lesz több, havi 34 ezer forinttal lesz több, amit a család gazdálkodásra költhet. Hogyha még magasabban nézem meg, három gyereket nevelő szülőknél, mondjuk két magyar átlag jövedelem esetén, ami most olyan 220 ezer, 230 ezer bruttónál van, ez azt jelenti, hogy összeadódik a két bruttó jövedelem, tehát ebből lesz 400-450 ezer forintos összjövedelem, 35 ezer forinttal tud nőni ennek a családnak is a jövedelme, és hogy amikor egy ennél nagyobb arányt nézek, egy 400 ezer forintos bruttó jövedelme rendelkező négy gyerekes család esetében pedig ez 68 ezer forint. Tehát én azt gondolom, hogy ezek azért havi szinten nagyon komoly összeget tudnak ott hagyni a kasszába, nagyon komolyan tudnak hozzájárulni egy családnak a mindennapi megélhetéséhez.
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter az Aréna ma esti vendége. Rövidesen innen folytatjuk a beszélgetést. Tartsanak velünk továbbra is.